Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Sancho szerint az Iguaszu folyó egyáltalán nem veszélyes. Sancho az én vietnámi származású utas kísérőm volt, akinek persze nem ez az eredeti neve, de mivel azt senki nem tudná kiejteni, ezért inkább Sanchónak hívatta magát. Bátorítását követően már nyugodt szívvel szálltam be a csónakba, amellyel a vízesés szélére vittek minket. Alig telt el 3 perc, és egy hatalmas kajmán mellett száguldottunk el. A vízen felfelé fordulva lebegett, és már döglött. Végül is igazat mondott Sancho, ez már nem veszélyes, alulról a ragadozó halak csípkedték a húsát. Túl sokáig nem tudtam figyelni, mert az Iguaszu vízesés közelében a folyónak olyan erős a sodrása, hogy muszáj a csónakba kapaszkodni. A helybeliek nem kímélik a turistákat. A csónaktúra alkalmával egészen a vízesés alá merészkednek, és mindenkit alaposan megfüröztenek. Olyan ez, mintha a fürdőkád teljes tartalma a nyakunk 5 perc alatt. A gumicsónakból szerencsére kifolyik a víz, a ruha pedig megszáradt, végül is 38 fok körüli a hőmérséklet az Iguaszu folyó környékén. A világ legfantasztikusabb vízesése. A Niagara ugyan nagyobb esésű, de korán sem ilyen szép, ez a vízesés rendszer egyszerűen elképesztő. Az argentin rész is nagyon jól kidolgozott, a brazil szintén, de nem messze itt található a híres bevásárlóközpont Paraguay is. Az Iguaszu környékét úgy alakították ki, hogy egyre több helyen a fák közé épített kis hidaskákon barangolni, vannak messziről alig látszó emelvények, még a vízesés fölé is felmászhatunk, de oldalról is megnézhetjük a csodát. Akár fél napig is el lehet kalandozni az argentin oldal magaslati sétányain. A természetvédelmi terület bejáratától kisvasút viszi az érdeklődőket a vízesések közelébe. Itt kezdődik aztán ez az emelvényrendszer. Az Iguaszu lényegében a dzsungel közepén található, úgyhogy erdőnéző túrákat is szerveznek a helybeliek. Magyarországról nem túl nehéz eljutni, hiszen már akár mióta a Malév a OneWorld-et csatlakozott, a Malévval is elvetnek São Paulóba, onnan aztán kis helyi járatú gépek visznek Iguaszuhoz. Aztán vonatra lehet szállni irány a dzsungel, onnan pedig az emelvényrendszer segítségével szinte minden belátható, felfedezhető. A különleges növények, fák közül néhányról hosszú percekig tudnak mesélni a kísérők, a szerencsésebbek pedig pumát is láthatnak. A dzsungelben rengeteg jaguár él, de azok csak éjszaka szoktak vadászni. Nagyon sok helyen táblák figyelmeztetik a vendégeket és az autósokat a jaguár veszélyre, hiszen ha valaki kiszáll a kocsiból és élelmiszer van nála, akkor könnyen ő is táplálékká válhat.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Való igaz, hogy egy picit félek az óriás teknősöktől. Egy barátom rótta ezt fel nekem, amikor látta a Galapagos szigetekről készített filmemet, hogy ugyan már miért nem simogatta meg a hatalmas teknősöket. Nos, én már láttam korábban, hogy mekkorát tud harapni egy 100 kilós teknős, úgyhogy egyből elképzeltem, hogy milyen lehet egy 200 kilós hasa. Az egyik nagy Galápagoszi szigeten, Santa Cruzon ugyanis ekkorára nőnek fantasztikus hüllők. A legnagyobb teknős 1,5 méteres és több mint 150 éves. Nem csoda, hogy ennyi ideig élnek, végül is nem kell túl sokat idegeskedniük. Santa Cruz középső része hihetetlenül zöld és igos, van tehát mit enni és inni. A 48 Galápagoszi sziget többsége kísértetiesen kopár és szinte horrorisztikus, de Santa Cruz ezek ellentéte, itt inkább Jurassic Park-szerű a hangulat. Rengeteg hatalmas madár kering például a levegőben. A földön nem csak a teknősök dőzsölnek, hanem tengeri iguanák is pihengetnek. Ezek a furcsa őrsikok ugyanis hidegvérűek, így nappal a szárazföldön próbálnak melegedni. Santa Cruzon ez nem túl egyszerű, ugyanis itt minden nap esik az eső, ez is teljesen ellentétes a szigetek többségével. A parti szakaszon azonban, mintha elvágták volna, megszűnik az esőfüggöny. Nagyon furcsa, hogy a tengerparton mindig jó idő van, és nagyjából 50 méterrel arrébb már a belső részeken meg szakad az eső. Santa Cruz szigetén 2 gyönyörű fehér homokú tengerparti pihenőhelyet is találunk. A helybeliek tudják, hogy a tengerparton mindig jó idő van, állítólag így megy ez már évezredek óta. Amikor felkerestem az első gyönyörű fehér homokú Galápagoszi tengerpartot, nem értettem, hogy miként lehetséges, hogy amikor olyan a tengerpart, mint a Park Beach című filmben, de tényleg eszményi, mégis senki nem volt rajtunk kívül. Először arra gondoltam, hogy azért üres a tengerpart, mert 20 percen át kellett sétálni a dzsungelen keresztül, mire kijutottunk ide, és más turista biztosan nem vállalkozik ekkora túrára. Egyszer azért gondolkoztam azon, hogy hát az amerikai turisták a legdurvább helyekre is bemásznak és felmásznak, hogy ugyan már miért nincsenek ők itt. de aztán amikor kijöttem a vízből, rádöbbentem a véres valóságra, és azonnal megtámadtak a jól megtermett vérszívó legyek. Amint rászálltak a bőrömre, szinte kiáltottam a fájdalomtól, még elhessegetni sem lehetett a szörnyű rovarokat, ugyanis azonnal újra támadtak, nem féltek a törülközővel hadonászó embertől. Nem maradt más hátra, mint a futás, magunk mögött hagyva az álomszép tengerpartot. Még láttam leszállni a gyönyörű rózsaszínű flamingókat a part melletti tó környékén, de akkor ez már cseppet sem érdekelt.
Világszám. Úti könyvek helye.
Csak lomb nélküli fehér fák nőnek a szigeten, vörös a föld, és gyakorta madár tetemből. Ez fogadott, amikor partra léptem Seymour szigetén. Iszonyúan tűzött a nap, hiszen a sziget az egyenlítőnél fekszik a csendes óceánban, Ecuadortól nyugatra. Tudtam, hogy a Galápagos szigetek legtöbbjén ősgyíkok élnek, de ilyesmire azért nem számítottam. Ugyanis mindjárt az egyik hatalmas kaktusznál két aranyszínű tarajos iguana gyilkolta egymást. A kaktusz lehulló virágán kaptak össze. A kaktusz ugyanis a fő tápláléka a szárazföldi iguanáknak, főleg a virág, bár az őrzsikok megeszik a kaktusz levelének a belsejét is. Seymour szigetén az 1 méter 20 cm-es fák tetején fregat madarak trónoltak. Tökéletesen lehetett látni a madarakat és a tojásokat is, ugyanis a fákon semmilyen zöld dolog nem volt, ami eltakarja ezt, csak a kopár faágak. Mivel a madarak szaporák, ellenségük nincs, az élelem viszont kevés, ezért gyakran előfordul, hogy éhen halnak és a földre zuhannak. A szigeten ezért nagyon sok fregat madár tetemet lehet látni. A szintén lomb nélküli bokrokban oroszlán fókák bújnak meg. El is neveztem őket bokori fókáknak. A tengeri emlősök 150 méterre is kijönnek a vízből, gödröt ásnak, és a bokrokban elbújnak. Hogy vajon miért csinálják ezt a fókák, arra még a társaságomban lévő amerikai tengerbiológus is csak tippeket tudott adni. Az egészben az a legfantasztikusabb, hogy ezen a Galápagoszi szigeten sem az ősgyíkok, sem a fókák, sem a fregat madarak nem féltek az embertől. Évezredek óta háboríthatlanul élnek itt, és emberek most sem laknak a szigeten, csak a kutatókat és a turistákat hozzák ide. Ezzel együtt nem tanácsos megsimogatni a kis fókát, mert óriásit tud harapni, hát még az anyukája. A tarajos tüskés iguanákat meg gondolom senki nem is szeretné simogatni. Óriás teknősök nincsenek ezen a szigeten, Seymour szigetén, azok Santa Cruz környékén élnek, ahol mindig esik az eső. Vannak viszont pöröly cápák Seymour partjainál, errefelé ritkaság számba menő óriás példányokat is láthattam. Azért írom, hogy láthatom, ugyanis a szigetre látogatókat a helyi kísérők beparancsolják a vízbe, és együtt lehet úszni hol a fókákkal, hol meg a cápákkal. Az ember társaságát mindketten elviselik, egymásét már kevésbé, úgyhogy választhatunk, hogy vagy fókával akarunk úszni, vagy cápával. Seymour szigetén könnyű Budapestről eljutni. Számomra is izgalmas kaland volt megszerveztetni az expedíciót. Budapestről először el lehet menni például Amsterdamba, onnan Bonaire-ra, ez egy kis sziget a Holland Antillákon Közép-Amerikába. Aztán tovább repültünk Guayaquil városába, majd innen Quitóba, Ecuador fővárosába. Aztán a helyi kis Galápagoszi társaság gépe elvisz Baltra szigetére. Az utazást megelőzően mindent ki kellett pakolni, a legutolsó zoknit is átvizsgálták, hogy nincs-e véletlenül valamilyen apró mag vagy gyümölcsdarab a podgyászban. Ezeknek ugyanis nem szabad bejutniuk Galápagoszra. Érkezéskor a repülőtéren pedig még a kézi podgyászból is ki kell mindent pakolni. Kifelé ugyanilyen kemény az ellenőrzés, azt vizsgálják ilyenkor ugye, hogy nem viszek ki valamit a látogató. Ezen kívül még $100 díjat is kell fizetni a Nemzeti Parknak, és az ember már is ott áll egy kopásziget repülőtere előtt, aztán már csak a helyi autóbusz kell megvárni, amely 1000 éves, és persze soha nem fér fel mindenki, úgyhogy nagy küzdelem eljutni egy Galápagoszi szigetre.